valóságos jelenlét. Ima könyvek feltáratlan források. A műsort készítette Frauhammer Krisztina néprajzkutató.
Figyelmem évekkel ezelőtt fordult az imakönyvek felé, amikor egy kortárs imaszövegeket elemző kutatási projektet lezártam. A kutatás során a kegyhelyekre látogatók egyéni, spontán módon mindenféle kötöttség nélkül írott fohászait elemeztem. Ekkor merült fel, hogy érdekes lehetne egy ellentétes irányú vizsgálódás is, azaz annak számbavétele, miféle imaszövegeket kínál az egyház az imádkozni vágyók számára. E kérdés kapcsán jutottam el az imakönyvekhez, és ahhoz a felismeréshez, hogy átfogó feldolgozásukat eddig senki nem végezte még el. Magam az utóbbi években, főként a 19.-20. század fordulóján megjelent könyveket gyűjtöttem és vizsgáltam. Ezek közül számos évtizedekig használatban volt a magyar hívők körében. Nagymamáink, anyáink is biztosan sokat forgatták ezeket. Jó néhány olvasástörténettel, alfabetizációval foglalkozó tanulmányban olvashatunk arra vonatkozó megállapításokat, hogy a Biblia és az imakönyv évszázadokon keresztül alapmű volt a kisebb és nagyobb magánkönyvtárakban, sőt, még az írástudatlanok lakásában is megtalálható volt. Ezeket az imakönyvek népszerűségére vonatkozó szakirodalmi utalásokat további adatokkal is aláhúzhatjuk. Példaként említhetjük Pázmány Péter keresztényi imádságos könyvét, amely 1606-tól 1885-ig 27 alkalommal. Pongrácz Eszter Aranykorona című könyvét, amely 1719 és 1911 között 38 alkalommal, vagy Szikszai György protestáns keresztényi tanítások és imádságos című imakönyvét, és említhetjük ebben a sorban, amely 1786 után 76 további kiadást ért meg. Néhány imakönyv esetében ismerjük az egyes kiadások példányszámait, és ezek szintén a tömeges használatra utalnak. Néhány példa. A Vezércsillag című imakönyvből 21 ezret adtak ki. A Lelki Manna című imakönyvből 244 ezer példány került a piacra. Ezt a sort, ezeket a számokat még további számos példával gyarapíthatjuk. Azt mondhatjuk, hogy mindazon illusztri számadatok ellenére az olvasás történeti tanulmányok az imakönyvek olvasmányanyagok közötti népszerűségének és arányának megállapításán túl nem igazán mennek. Máig sokak figyelmét elkerüli ez a műfaj, jól lehet a gondolkodás, a magatartás alakítójaként. Mentalitás történeti hatásuk is jelentős. Említhetjük a könyvek szoros értelembe vett vallási funkcióit is, hiszen az imakönyv a konfessionalizáció segítője, a vallási közösség erősítőjévé válhat, a vallásos odaadás elmélyítését szolgálhatja, az egyházi tanítás közvetítője, és az ortodoxiától eltérő hit túlélését segítő eszköz is lehet. Szolgálhatja ugyanakkor az egyéni kultuszok, a világról alkotott kép, illetve a profán cselekedetek, a helyesnek tartott morális viselkedés és etikai értékrend formálását is. Természetesen említhetjük az olvasási, nyelvi készség kialakításában, az anyanyelv fenntartásában betöltött szerepét is. Maguk a könyvek szerzői és összeállítói is általában használatra, olvasásra, újraimádkozásra szánták műveiket, ezért imáik sem teljes mértékben individualizált alkotások. Tehát egyfajta tömegigényt próbáltak kielégíteni általuk. Különösen a 19. század második felétől jelent meg ez a tömeges termelés. Ennek köszönhetően a kalendáriumuk után az egyik legnagyobb példányszámban kiadott művek közé tartoztak az imakönyvek. A népszerűségük mögött az egyház tudatos törekvései álltak. Bennük a pasztoráció új lehetőségét látta a klérus. Ezért a 19. század második felétől célzottan egyes társadalmi csoportoknak, nőknek, lányoknak, ifjaknak, anyáknak, katonáknak, özvegyeknek címezve állították össze a korszerű imakönyveket. És bennük már nem pusztán gyönyörködtető, vigasztaló imákat találhatunk, amelyek szavakba öntötték az ember Isten felé kinyilvánított óhaját és panaszát, hanem ezek a 19. századi korszerű imakönyvek egyre gyakrabban tanácsadó, pedagógizáló jellegű, a hívek erkölcsösségét és erényeit szabályozó ima és elmélkedés szövegeket is tartalmaztak. A korszerű lelkigondozási igények mellett a klérus által kodifikálni kívánt olvasási normák alakítása is megragadható volt a korszak egyházi könyvkiadásának, így az imakönyvkiadásoknak a hátterében is. Mivel a század folyamán, és itt még mindig a 19. század és a 20. század fordulójáról beszélünk, eddig nem látott mértékben árasztották el az olvasóközönséget a modern, liberális eszméket tartalmazó világi olvasmányok, szükség volt ezek ellen súlyozására. A Mária Hüleánya című imakönyv elmélkedése jól szemlélteti az egyháznak ezt a törekvését. Óvakodjatok a hamis profétáktól, tudod-e, melyek a legveszedelmesebbek? A rossz könyvek és újságok, melyekkel a sátán a világot a lelkek vesztére elárasztja. Ijesztően nagy a rossz iratok hatása, kivált az ifjú kedélyre. Mária, jó gyermeke, egyáltalán nem olvas, sokat csupán időtöltésből. Volt tehát ebben az iránymutatásban egyfajta olvasás ellenes él is, hiszen annak számos hatásától tartottak az egyháziak. A sajtó termékei mellett különösen a regényeket tartották károsnak. A háttérben gyakran a romlott, káros hatású olvasmányoktól való félelem munkált, ezért a jó műveknek mindenképpen vallásosnak kellett lennie, és el kellett terelnie a figyelmet ettől a világból. Megoldásként a korlátozás és az irányítás, illetve a terelés eszköze kínálkozott, ahogy Dankó József katolikus lelki kalauz színű imakönyvében is olvashatjuk. Az igazi keresztény házban vasárnap és ünnepnap délután is szent, valódi katolikus könyvet szoktak olvasni, ájtatos énekeket zengedezni, jámbor beszélgetéseket tartani. Ezt a célt szolgálta például az 1848-ban létrehozott jó és olcsó könyvkiadó társulat, amely sok egyéb mellett célul tűzte ki például korszerű imakönyvek kiadását is. Ezek az imakönyvek a kontrollnak, a katekizmus gyermekkori vagy korai indoktrinációjának is kiváló és meglehetősen nagy terepet teremtette. A jó könyvek terjesztésére létrehozott kiadó és az egyházi oktatás mellett a 19. század második felétől gombamód szaporodó egyházi társulatokra és lelkipásztorokra is komolyan számítottak a jó és megfelelő vallásos olvasmányok és imakönyvek terjesztésében. Emellett a katolikus lapok könyvreklámjai is felhívják a figyelmünket arra, hogy az imakönyvek talán az egyedüli tömegesen ajándékozott könyvek lehettek. Első áldozásra, bérmálkozásra, születés és névnapra is gyakran adták őket. Számos imakönyv verső borítóján olvashatunk erre utaló bejegyzéseket, mint ahogy a belső borító tanúskodik arról, hogy ezek az imakönyvek egész életen át, akár sokszor több generáción át végig kísérték tulajdonosait. Különleges kincsként tartották őket, tehát évszázadokon keresztül. Tekintsük mi is őket ilyen kincseknek.
Valóságos jelenlét. Imakönyvek, feltáratlan források. A műsort készítette Frauhammer Krisztina néprajzkutató. Sorozatunkban az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit.